Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.
Heti podcast vendége Fahidi Éva, és úgy szerepelsz most már az interneten, mint színésznő. Írónő és színésznő, igen, így szerepelsz az interneten, de hát alapvetően nem onnan ismerünk, hogy színésznő vagy, bár nagyon szépen szerepeltél a színpadon a Rékának a darabjában, gyönyörűen táncoltál. Hogy vagy, ez az első kérdésemben, beléptél a 98. évedben, igen. Ami keveseknek adatik meg. Jól vagy?
Nagyon.
Nagyon? Igen. Mitől?
Az élettől, mert olyan szép életem volt. Benne van az ember zsigereibe, beleszállt, kivakarhatatlan.
Azt mondják, hogy az ember, ahogy idősödik, egyre inkább előjönnek a korai emlékek. Ez tényleg így van?
Igen. Arra egész pontosan emlékszem, ami mondjuk 3 éves koromban történt. De arra, ami 3 perccel ezelőtt történt, arra már nem emlékszem.
Tudod, miről volt eddig kevés szerszó, hogy milyen voltál te 20 éves korodig? Mert tudom, hogy 20 éves korodban jött a Auschwitz-Birkenau, de mi volt 20 éves korod előtt Debrecenben?
Készültem a Zeneakadémiára, mert zongorista akartam lenni, de a lányomból a zongorista.
Lányod zongorista lett?
Igen.
Hogy hívják a lányodat?
Lukács Judit.
Na, akkor megvalósította a te álmodat a lányod.
Meg. És nagyon jó zongorista lett belőle. Nagyon, nagyon megtanult zongorázni.
És olyan tehetséges voltál te is, hogy minden esélyed megvolt, hogy felvegyenek a Zeneakadémiára?
Hát igen, csak a baj az volt, hogy akkor már zsidó törvény volt. De akkor is lehetett a kiskaput megtalálni. Magyarországon mindig minden olyan volt, hogy mindennek volt egy kiskapu. Be lehetett csúszni a Zeneakadémiára, is be lehetett csúszni. Nekem még megadatott, mert mióta a főniciaiak kitalálták a pénzt, azóta teljesen nyilvánvalóan mindent el lehetett érni.
És fel is vettek a Zeneakadémiára?
Egy tanár felvett, igen.
Mivel felvételiztél, milyen darabbal, emlékszel rá?
Hogyne, emlékszem rá. Emlékszem arra, hogy játszottam a Kis Ádul Mozart zonátát, Bachot játszottam, Bach francia és angol szvittát, és a Rachmaninov Cismol prelude.
Amikor elvittek titeket, hiányzott neked a zongora meg a zene?
Nem, és annyira meg voltam sértődve az arra, hogy velem ez történhetett, hogy még egy ilyen, akkor voltak divatosak az ekkora nagy fekete lemezek. Még igen. Egy olyat se vettem magamnak. Mert annyira lelkembe tapostak azzal, hogy...
Hogy ez megtörténhetett. Itthon most van zongorád?
Nincs.
Nem is zongoráztál azóta?
Nem, azóta egyáltalán nem zongorázom.
Le tudnál ülni, meg zongorázni? Benne van a kezedben, a fejedben?
Nem. Már nagyon sok. Hát már amióta nem zongorázom, az is 78 év.
Szerettél gyakorolni gyerekkorodban? Gyönyörű kislány voltál, azt néztem meg, nagyon-nagyon szép volt.
Hát nem is én voltam szép, a húgom sokkal szebb volt. Egyszer megkérdeztem apámat, 15-16 éves koromban, hogy szép vagyok én. Apám volt a bizalmasom, hogy szép vagyok én. És azt mondta, hogy nagyon szép vagy, de Gillike, úgy hívták a kis testvéremet. Gillike 100-szor szebb, mint te.
Gillike?
Gillike.
Az volt az igazi neve, hogy Gillike?
Ágnes, igen.
Ágnes. Van róla képed Ágnesről, Gillikéről?
Van, Bandika megmutatja.
És a szüleid mivel foglalkoztak?
Apám fakereskedő volt, anyám háztartásbeli, ahogy akkor illett. Igen.
És senki nem volt művész a családban?
Nem, de apámnak voltak irodalmi hajlamai, mert minden Isten áldott este mesélt nekem egy mesét. És mindig nem könyvből mesélt, hanem azt mindig ő találta ki.
Akkor gyönyörű gyerekkorod volt, nem?
Igen. Még annál is szebb.
Annál is szebb. Debrecenben megvan még a házatok, ahol laktál?
Igen. És sose kaptam vissza.
Ez egy nagy ház volt.
Annál nagyobb volt, mint ahogy a kommunisták szántak az embernek. Amikor megpróbáltam visszakérni, akkor visszaírtak, hogy ez egy olyan ház, hogy ennyi nem jár egy embernek. És nem adták vissza.
És mi van most a házatok? A volt házatok helyén megvan még?
Meg. Megvan a házam, úgy, ahogy volt.
Úgy, ahogy volt. De a bútorok minden ott van?
Azt nem tudom, nem voltam benne.
Azóta nem mentél be?
Nem.
Nem kopogtál be, hogy
nem.
Ez a mi házunk volt?
Nem, nem.
Nem mertél, vagy miért?
De. Nem, mert amikor oda mentem, akkor kirúgtak.
Kirúgtak?
Igen, nem engedtek be a saját házamba.
Ezt olvastam, meg hallottam, hogy hivatalosan le kellett mondani a házról, tehát, hogy nagyon aljas módon csinálták, hogy ki kellett jelentkezni a debreceni házból, igen. És úgy vittek el a gettóba.
Képzeld el, hogy rendőrségen keresztül ki kellett jelentni, mert annyi eszem van, ugye, vagy annyi eszünk volt, hogy a saját jól berendezett házunkból kijelentkeztünk.
Hát a gettóba, a téglagyárba.
A gettóba egy 40 négyzetméteres lakásba bejelentkezett az összes fahidé, mert ezt mi annyira akartuk.
De ügyesen adminisztrálták, hogy
igen.
Utána ne lehessen számon kérni, hogy hova lett a lakásunk.
Igen.
És mit hoztál el magaddal a házból?
Gyakorlatilag semmit. Fehér nem üt meg.
Mi volt a legeslegfájóbb ebben az egész történetben, ha visszagondolsz rá?
Lágám, hát mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb piszokság az azért az, hogy elveszik az emberek életét, mert azt nem lehet visszaadni. Mindent lehet még egyszer, hogyha bármit, házat, földet, lovat, igen. Amit akarsz. Az elvett életet azt nem lehet.
És ha méltóságodat veszik el? Mert azt vették el, aki életben maradt,
igen.
Annak a méltóságát igen. Vették el. Az minek, hogy tudtad visszaszerezni?
Minek tartasz igényt ilyesmire?
Igen.
Hát emberi méltóság az gyakorlatilag nincs.
Az igaz, amit Kertész Imre mondott, hogy van Auschwitz előtti és Auschwitz utáni élet?
Én is azt írom.
Te is azt írod?
Igen, igen. Aki túlélt, annak két élete van. Van egy élete Auschwitz előtt, és van egy élete Birkenau után. Ugye, mert velünk ez Birkenauban történt, és az emberek nem tudják azt, hogy az a bizonyos Arbeit meg Frey, az a kapu, ha azon a kapun bemész, akkor nem jutsz, tulajdonképpen semmi, sehová nem jutsz, mert 3 kilométerre oda van Birkenau. A magyarokat oda deportálták, és velünk ott történt Auschwitz.
Lett barátnőd Birkenauban?
Rögtön abban a percben, amikor eltűnt mellőlünk a családunk, akkor felfedeztük egymást hárman, ugyanabból az iskolából. És akkor ehhez a háromhoz még jött 2 Miskolcról, 2 testvér Miskolcról, és így lett az 5-ös sorunk. És ez az 5-ös sor, az működött és fennmaradt egész idő alatt, amíg tartott, és aztán még utána is, amíg éltek a többiek, mert én voltam a legöregebb, mert én már előző évben leérettségiztem. A többi 4 kislány, aki velem volt, azok még 7. gimnazisták voltak, meg 6-os, meg 1 kislány volt, aki 14 éves volt.
És mitől függött, hogy te életben maradhattál? Mert hogy mindenkit meghalt. A 49 vagy hány fahidé? Ez valami isteni kegy, vagy ha egyáltalán Istent lehet mondani, lehet emlegetni?
Mondhatsz.
És te mit mondasz?
Én nem mondok semmit.
Neked nincs Isten már?
Nekem nem. Nekem nagyon hamar nem lett. Hát csak azt kérdeztem meg tőle, hogy lehetett az, hogy elégették a testvéremet.
És nem válaszolt rá?
Nem.
Nem.
Azóta se tartozik nekem a válaszsal. De mindenkit meg lehetett kérdezni. Meg lehetett kérdezni az örökké valót, meg Jézus Krisztus meg lehet. Mindenkit megkérdeztem.
Te hogy életben maradhattál?
Nagyon összetartottunk, és ez egy rettentő fontos tényező az életben maradásban, hogy a másik számára fontos vagy. És hogy az a másik milyen rettenetesen fontos neked. Ez egy nagyon nagy összetartó. Azt szoktam mindig mondani, hogy erre a kérdés, hogy a közösség erejében lehetett csak életben maradni.
És az igaz, hogy az éhezés a legnehezebb?
Nem. Nekem a fázás sokkal nehezebb volt. Az valami rettenetes volt.
Nem fagyott meg semmit?
A fülem. a fülem, időnként az az érzésem, hogy az orrom is. A fülem az érezhetően, megfogod, akkor látod, hogy ilyen vastag.
Látom, igen. Igen.
Meg szokták kérdezni, hogy mi volt a legnehezebb, akkor azt szoktam mondani, hogy minden.
Hogy bírtad, hogy 60 évig egy szót nem beszéltél el?
Mert a trauma az így viselkedik. Először fel kell magadat újra építeni, mert nem tudod elfogadni, hogy ez a rettenetesen sok borzalom, ami történt veled, ez megtörtént veled, és hogy te olyan hülye lehettél, hogy teljes odavész az önbizalmat, hogy te olyan hülye lehetél, hogy veled mindezt meg lehetett csinálni, és veled mindez megtörtént. És ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg újra el tudod fogadni magadat. Hogy...
A gyereket kérdezett róla, hogy mi volt?
A gyerekemnek nem mesélted, nem akartam mesélni. De valahogy mégis nem lehetett letagadni, ugye, mert még ha úgy is veszed, hogy ez egy természetes folyamat volt, hogy megtörtént veled, mégis annyira nyomasztó, hogy...
Hogy nem lehet elmesélni. Igen. És amikor megtudták, vagy megtudta a teljes igazságot, ez történelem volt neki? Vagy hogy fogadja az utókor ezt?
Rettenetes egy gyerek számára is. Ugye ez a, nem tudom, harmadik, vagy második, vagy... nem tudom, hagyadik generációs dolog, ami benne van a vérében annak a szerencsétlennek. Nem is nagyon akartam mesélni neki, viszont nagyon akartam mesélni az összes többi gyereknek. Azért tudják meg, hogy mi volt. Azt nagyon akartam, egész életemben nagyon akartam, hogy minél több embernek elmondjam azt, hogy mi történt, úgy, ahogy történt.
Van egy sminkes ismerősöm, pont rólad beszélgettünk, és ő mondta, hogy ő tudja, hogy volt koncentrációs tábor, de biztosan tudja, hogy nem volt krematórium, nem égettek embereket. És mondom, te honnan tudod ezt ilyen biztosan? Azt mondta, hogy az ember nem tud ilyen gonosz lenni, hogy ilyet csináljon. Egy 19-20 éves lány volt. Tulajdonképpen amit ő mond, az teljesen érthető és teljesen elfogadható, mert az ember nem tudja elképzelni, hogy létezik ilyen gonoszság.
Én is mindig, ha mesélek, akkor... arra kell gondolnom, gondolok is, hogy úgy meséljem el, hogy elfogadható legyen, hogy ne mondják azt, hogy gurítok. Mert szerintem is az ember normális ésszel nem tudja felfogni, hogy ilyen létezik.
Mi te fel tudtad fogni, amikor mondták, hogy ott van a füstben a húgod meg a családod? Nem hitted
el. Nem tudtam el, nem. Cseh kislány volt a kápónk. Azt kérdeztem tőle, hogy miért gyűlöl minket ennyire, hogy miért akar nekünk ilyen lehetetlen históriát bemagyarázni, amikor ilyen nincs. Hát miért? És akkor elmondta, hogy persze, hogy gyűlöl, és nagyon gyűlöl minket, mert ő 42-ben már ott volt. 1942-ben, amikor én még tényleg iskolába jártam, de nem csak iskolába, hanem koncertre jártam, meg színházba, meg moziba, meg éltem a normális polgári életemet Debrecenben.
És ő már ott volt.
És ő már ott volt, igen, és végignézte, hogy a testvérét széttépték a kutyák, meg éhen halt a legjobb barátnője. Meg.
Volt egyetlen egy olyan ember is a táborban, Birkenauban, aki szeretett, a kápok között, meg a tisztek között, aki segített, akinek volt egy meleg tekintete, aki azt mondta, hogy veled vagyok, segítek neked.
Én nekem az tapasztalatom, hogy az az egy ember, aki hiányzott ahhoz, hogy veled valami jó történjen, az végső soron valahogy mégis mindenütt megvolt. Mert hogy az emberek jónak születnek, legfeljebb elromlanak, vagy, és megmaradt az a tapasztalatom. Én most is azt mondom, hogy az emberek jónak születnek.
Nem félsz az emberektől?
Nem, dehogy is, nem. Egy csomó ember képes arra, hogy kockáztasson akár az életét is kockáztassa azért, hogy segítsen. Hát az összes segítő ember, pedig volt elég sok Magyarországon is, mentők, akik akik reszkírozták az életüket, még a családjuk életét is, mert segítettek, valóban segítettek, és mentették a zsidókat.
Milyen volt a vagon? Milyen emlékeid vannak, amibe betettek a marhavagonok? Én egyet-egyet megnéztem azóta, hogy néz ez ki belülről, de hát elképzelni nem tudja az ember, hogy abban napokig utazol.
Igen, de tudod, mindig azt szoktam mondani, hogy minden viszonylagos, tudod ki Szempről. Szempről úgy utazott, hogy mi 80-an voltunk egy vagonban, ők 120-an, még a hullákat sem tudták hova tenni.
Láttál hullát a vagonban?
Nagybátyám, utolsó pillanatban még a csendőrök gyorsan összepüfölték, mert a felismerhetetlenségig, mert egy olyan feltűnő nagy ember volt. Ismerd azt a kedélyes kövér embert. Mindenkihez van egy mosolya, és mindenkihez van egy kedves szava. És volt a kövér Fahidi, az volt a nagybátyám, és volt a szép Fahidi, az volt az apám. És a Tóni bátyámat, ő volt a kövér Fahidi. Gyorsan még a téglagyárban összepüfölték a csendőrök, meg ki akarták verni belőle, hogy hova dugta el az aranyhegyeit. Úgyhogy szegény, ő már úgy utazott végig a vagonban, hogy a felismerhetetlenségig össze volt verve, és felváltva legyeztük szegényt, mert nagyon szenvedett, ugye. És szerintem mire megérkeztünk Birkenauba, addig már nem is igen volt életben.
És milyen volt a húgod?
A húgom szegény, az buskabor lett. Ugye, mert úgy nőtt fel, hogy jött, rohangált, amennyit akart a kutyájával otthon a kertben. És nagyon mozgékony volt. Nem értette meg, hogy most mi történt vele, hogy... és nem is sírt, és nem cirkuszolt, csak nézett ránk. Az a tényleg felejthetetlen tekintet, ami addig látok, amíg élek.
Yeah. Rá szoktál a legtöbbet gondolni a húgodra?
A húgomra nagyon sokat szoktam. Igen, igen. Mert egyszerűen nem tudom felfogni se, és próbálom elrendezni az agyamban, hogy az, hogy van az, hogy én még itt vagyok, és a húgom nincs sehol.
Az igaz az, hogy az ember egy életen át lelkiismeret furdalással küzd, hogy miért én maradtam, és
pontosan,
hogy tényleg?
Minden túlélő, így van.
Minden igen, túlélő?
Igen. Mintha te szabályozhattad volna, pedig nem szabályozhat.
Amikor felszabadultatok, akkor hogy jutottál haza Debrecenbe?
Beraktak minket megint egy marhavagonba, és hazaküldtek.
Hazamentél Debrecenbe?
Hazamentem Debrecenbe. Oda rohantam először a nagybátyámék házához, az esett útban, és akkor a háznak a helyén egy lyukat találtam, bombadalálat érte. Aztán rohantam tovább a saját házunkból. Túlszaladtam a házamon, rohantam, és túlszaladtam a házamon, mert olyan pocsék állapotban volt, hogy nem lehetett felismerni. Aztán a szomszédháznál felismertem a szomszédházat, és visszafutottam, és akkor be kellett csengetni. Akkor megálltam a csengő előtt, mert gondoltam, hogy megnyomom a csengőgombot, akkor csengeni fog, tudom, hogy milyen hangja van. Ugye? És megnyomtam a gombot, és kijött egy idegen. Én ezt úgy határoztam meg, hogy kijött egy szörnyeteg. És akkor én elkezdtem mondani a szörnyetegnek, hogy engedjen be, ez az én házam. És én most hazajöttem, és be akarok menni. És a szörnyeteg azt mondta, hogy ide nem jön be. Mert én nem engedem be, mert itt már annyian vagyunk ebben a házban, hogy ide nem fér senki.
Hova mentél akkor?
Akkor elindultam befele a városba, és kezdtem azon gondolkozni, hogy hol lehet valaki, aki. És rájöttem, hogy útbe esik apámnak a kardiológusa. Tényleg magához is fogadott.
És ott is laktál nála? Ott élhettél?
Két évig. Arra nem voltam képes, hogy felkeljek az ágyba, és nem is voltam hajlandó. Semmire nem voltam képes és hajlandó.
Hogy indult az élet? Mit csináltál utána?
Sok eszem sose volt.
De hogy is, ne?
Nem, sok eszem sose volt. Férhez mentem egy kommunista újságíróhoz, mert nagyon, az egy nagyon jó család volt, a Radóék, és volt egy nagyon aranyos néni, az volt az anyósom. Olyan aranyos néni volt, hogy úgy hívtam, hogy mami, mert olyan jó volt, mint egy dupla anyuka. Mert mindig mondtam neki, hogy egyszer mami, saját jogán, mert az anyósom, és aztán még egyszer mami, mert olyan nagyon kedves és szeretetreméltó volt, és tényleg annyira szeretett engem, hogy akkor jár neki az, hogy kétszeres mami. Férhez, mert a újságíró volt a férje, a megyei kommunista lapnak volt a főszerkesztője. Aztán percek alatt kiderült róla, hogy ellenség. Ugye, mert akkor mindig mindenütt kerestük az ellenséget, és mindig megtaláltuk. Szerencsére őt is megtaláltuk, és akkor kiderült róla, hogy koncepciós per, hogy akkor ő hazaáruló, és akkor egyszerre csak eltűnt. És soha többet nem került elő, és aztán nagyon sokára került csak elő, de nagyon sok hónapon keresztül azt se lehetett tudni, hogy van vagy nincs. És akkor egyszerre csak előkerült. Hát én persze nagyon lelkes kommunista voltam, és nagyon meg tudtam magyarázni magamnak, hogy Marx elvtársnak miért volt igaza. Én tudtam, hogy Marx elvtárs csak igazságot akart, meg azt akart, hogy mindenkinek legyen jó meleg kabátja meg.
Megmaradt ez a házasság a Radóval?
Aztán elváltunk. Nem volt nagyon nagy szerelmi házasság. Ám bátor, ez csak azért volt így, mert nem tudtam, hogy milyen az, amikor az ember szerelmes. Uh-huh. Aztán, amikor megtudtam, akkor nagy baj lett.
Mert?
Hát mert akkor kiderült, hogy az milyen. És akkor kiderült, hogy nem a férjemben voltam szerelmes.
Akkor akibe szerelmes voltál, hozzá mehettél feleségül?
Nem. Az olyan kegyes nem volt hozzám a sors.
De a mami megmaradt az életedben?
Nem, a mami se maradt meg az életemben.
És akkor hogy folytatódott? Tehát elváltatott?
Akkor úgy folytatódott, akkor elváltunk, és akkor az elvtársaim gondoskodtak arról, hogy ne kapjak munkát, csak segédmunkát. Építőipari segédmunkás voltam, és nagyon építettem a szocializmust Dunapentelén. Kicsit sikorgott az az egész. És akkor rájöttem, hogy van egy kincs a kezemben, csak megfelelően kell használni, mert ahhoz, hogy az ember a szocializmusban még utazni is tudjon, ahhoz vagy külkereskedő volt, vagy 3x3-as. Hát 3x3-as nem, arra nem voltam elég megbízható. Na, a külkereskedőnek jó voltam, mert lehetett utazni, akkor már nagyon jó volt.
Melyik céghez mentél dolgozni?
Ahol felvettek a Metal Impex világvállalatnál, és egy kohász lett belőle.
Ez jó. És akkor nyugdíjazásodig a Metal Impexnél voltál?
Igen. Volt egy nagyon jó főnököm a Metal Impexben, és amikor elvitték őt, az megint rokon szakma a kohászathoz képest, az volt a agráripar. Akkor átvitték őt az agráriparba, akkor ő vitt engem is magával. Úgyhogy így mentem vele a Nádexhez, állami gazdaságok külkereskedelmi vállalatához, ilyen is volt.
Te de lányodnak a Radó az apja?
Nem.
Akkor ki?
Az egyetlen, életem egyetlen barátnőjének a lánya. Életemben egyetlen egy barátnőm volt, 10 éves korunkban szerettük meg egymást, és 50 évesek voltunk, amikor rákban meghalt. És akkor már volt utána 2 gyerek, egy fiú meg egy lány, és ők úgy döntöttek, hogy én leszek az anyjuk, és idejöttek, és kijelentették.
Saját gyereket nem is született saját gyereked.
Én azt mindig rettenetesen úgy éltem meg a meddőségemet, mint valami rettenetesen nagy hiányosságot. Mert úgy gondolom, hogy minden, ami nőnemű, bármilyen műfajban, állatban, vagy az gyereket akar, az leszármazottat alatt, és nevelni akar, és szeretgetni akar, és minden valamire való nő tud szülni. És én sohasem tudtam, én mindig meddő voltam, és ezt rettenetesen fájdalmasan éltem
meg. Van köze Auschwitznak ehhez? Vagy Birkenau-nak?
Kimutathatóan nincs, de valaminek, hát ha csak azt veszed, hogy milyenek voltak a higién és körülmények.
Ez unokád van?
Már dédunokám is van.
Hát akkor nagyon jó. Akkor kárpotolt az élet ezért. Kárpotoltél. És hogy telnek most a napjait? Hogy élsz most?
Rettenetes hajszában.
Semmire nem érsz rá.
Semmire nem érek.
Igen. De azért nem gondoltad, hogy 98 évet megélsz, nem? Az ember, amikor...
Nem. A hosszú életre nem készültem.
De jól vagy.
Persze.
Jól vagy, és jössz, mész minden.
Igen.
Színházban, előadásokat tartasz még mindig? Iskolában az megy még?
Igen. Ezt fontosnak találom. Nagyon fontosnak találom.
És hogy tudod ellátni? Most nem tudom, hogy ilyen formában bandiról lehet-e, hogy egyedül tudsz élni, vagy nem?
Nem, én egyedül ennyit nem tudok tenni.
De miért nem? Hát fizikailag tudsz?
Megöregettem, igen.
Tehát fizikailag nem bírod?
Igen. Uh-huh. És gondolom, hogy már spiritusszal sem.
A bandiról nem is lehet ejteni szót?
Bandiról csak nagyon sok jó szót lehet ejteni.
Amit mondanak, hogy időskorban már nem lehet összeköltözni, mert hogy rigolyás az ember, meg...
Hát rigolyás, de fel kell, el kell határozni, hogy nem tépik ki a másiknak a haját.
De nem könnyű?
Hát alkalmazkodni kell.
Tehát igen, itt a mérlegben az van, hogy egyedül, vagy az ember alkalmazkodik. Igen.
Annál rosszabb semmi nincs, mint egyedül.
Az rossz nagyon?
Nagyon rossz. Uh-huh. Pláne, ha öreg vagy.
Igen, mert az, hogy lányok, meg gyerekek, meg unokák, az nem egy nap 24 órájában tartó kapcsolat. Gondolom, ők jönnek látogatóba, de hát az...
De betöltik az ember életét.
Be?
Ma éppen azt mondtam reggelinél Bandinak, hogy a papa Albán. Hogy kell venni Albániában, mert nagyon szép. Nagyon szép Albánia. Kell venni egy házaskát olyan helyen, ahol síelőhely van, mert ő nagyon szépen síel, és imád is.
Még mindig síelsz?
Igen.
Tényleg?
Hát van lehetőség.
Mennyi idős vagy, Bandi?
Pont 90.
Pont 90? Mikor lesz a szülinapod?
Miért öregíted meg a...
Most vasárnap? Isten éltessen sokáig. Lesz ünnepség?
A családi az már megvolt.
Az ő családjában.
De lesz az Éváéknál. Lesz
az én családom az most jön.
És a két család mit szólt ehhez a kapcsolathoz?
Nagyon toleránsan elviselték. Nagyon derékül viselkedett. Igen. Mind a két fel a családnak.
Nagyon örültek neki. És
szépen vizsgáztak.
Semmi kifogásra.
Hogy ismerkedtetek össze?
Sokféleképpen, de mindenképpen szerepet kapott az, hogy a Sztélo Gábor téma, meg az Évának a sorsa, meg a témája azért mégiscsak valamilyen szinten találkozik egymással.
Mérnök vagy te hivatásosan, ugye?
Hát inkább fizikus.
Fizikus?
Vegyész fizikus, elpajzolt vegyész.
Foglalkozol még a szakmáddal? Tehát dolgozgatsz még?
Nem tudnak nélkül meglenni. Még mindig.
Hát meg tudnak lenni,
mindig,
de...
Mindig megkeresik. Uh-huh. Még ezt mondja meg, azt mondja meg, ezt írja meg, azt írja meg.
Mi az erősséged, amit csak te tudsz, vagy nagyon jól tudsz?
Igen, van egy ilyen tématerület, ugye ez a sugárvédelem tématerületén belül van, az úgynevezett belső sugárterhelés, ez azt jelenti, hogy hogyan lehet megbecsülni azt a dózis mennyisége terhelést, amit attól kap az ember, hogyha a szervezetébe bekerül a radioaktív izotóp. Mert az aztán nagyon bonyolult lesz. De részt az egész anyagcsere folyamatban, és akkor ezt hogyan lehet egyáltalán kiszámolni?
Ez mondjuk egy sugárkezelésre gondolhatsz, egy radioaktív izotópnál, vagy?
Van olyan, amit belsőleg alkalmaznak, valóban van ilyen, például a jód izotópok, az ották használni ilyesmi célra például, mert ugye azt a pajzsmirigy magába tömöríti, és akkor ott adja le a dózis. De általában a sugárvédelemén nem feltétlenül az orvosi alkalmazás az érdekes, hanem az, hogyha nem, igazából nem szándékoltan kerül be az ember szervezetébe. Uh-huh. Kérdéskör azért nagyon széles körű tud lenni. Hát voltak az atomfegyverkísérletek, ugye mindenfelé a világban volt a lerakódás, a fallout, mindenkinek az a normális élelmiszerekbe is belekerült a radioaktív anyag. Igazából népegészségügyi kérdésként is felmerülhetett az egész.
Na visszatérve az Évához, hogy telnek itt a napjaitok együtt?
Nem bántjuk egymást.
Az már nagy dolog. De ez egy időskori szerelem, szeretet?
Igen.
Szerelem?
Ez egy időskori szerelem.
Van olyan ezek
hát
szerint?
Hát hogyne. Minden ugyanúgy történik az emberrel, bármilyen korában, amire fiatalon képes, öregen is képes.
Tehát nem szabad egy gyerekkori szerelmet sem lebecsülni, és az időskorit sem.
Nem.
Tehát az érzések ugyanazok.
Igen.
Ugyanazok. És most teljesen jól vagy.
Igen. Csak egy kicsit öreg.
Kicsit öreg?
Igen. Az azért nem egészen ugyanaz.
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.